a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
13 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak van világháborús tapasztalata, ezért nem akar háborúba menni, és nem is fog. Jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben az egynapos uniós csúcs találkozót követően péntek hajnalban. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarország nem akar belevonódni az orosz-ukrán háborúba. Azt javasoljuk az ukránoknak, hogy inkább egy béketárgyalással próbálkozzunk, mi abban tudunk segíteni. Embert nem küldünk, fegyvert nem küldünk, pénzt nem adunk, de szívesen segítünk egy béketárgyalás nyélbeütésével, fogalmazott a kormányfő. Ha az Unió nem akar kiszorulni az Európáról szóló döntésekből, akkor ott kell lennie a tárgyalásoknál, és nem úgy, hogy bekéreckedik mások tárgyalására, hanem saját jogon kell tárgyalást, diplomáciai akciókat indítania, tette hozzá. A békemenettel Magyarország azt üzente a világnak, hogy készen áll a budapesti békecsúcs megrendezésére, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Brüsszelben. Orbán Balázs az uniós csúcs találkozó alkalmából magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, Magyarország célja, hogy létre tudjon jönni a budapesti békecsúcs, és hogy végre le tudják zárni az orosz-ukrán konfliktust. Csak a tárgyalások visznek közelebb a békéhez. Ha nincs tárgyalás, akkor semmi esélyünk nincs közelebb jutni a békéhez, fogalmazott. Közölte, Magyarországnak Európával, az európai pozícióval van problémája. Morálisan és racionalitási szempontból is tarthatatlan az európai pozíció, mert miközben békéről és mielőbbi megegyezésről beszélnek, közben elutasítják a kommunikációt a háborúban résztvevő felek egyikével. Lehet, hogy mindenki békéről beszél, de nem mindenki gondolja komolyan. Itt van egy lehetőség a békére, azonban valakik ez ellen beszélnek, ez ellen dolgoznak, valaki meg emellett beszél, és ezért dolgozik, jegyezte meg. Stratégiai kiállás és cselekvési terv a béke mellett. Írta Orbán Viktor miniszterelnöknek a békemeneten elmondott beszédéről Szántó Miklós, az Alapjogokért Központ főigazgatója a közösségi oldalán. A kormányfő kijelölte a jövő évi választások tétjét az eddigi legnagyobb és legsikeresebb békemeneten. Szabadság és békepárti jobboldal, vagy a brüsszeli háborús logikát átvevő Tisza. Orbán Viktor új dimenzióba helyezte Magyar Péterék adóemelési és nyugdíjcsökkentési terveit is. Brüsszel ugyanis most arra kifogyott a pénzből, mégis háborúzni akar. Ehhez a bevételi forrás pedig az adóemelés. Ebből fakadnak a tiszás politikusok elszólásai is, írta elemzésében Szántó Miklós. Az 1956-os forradalom maga volt a csoda, mert egy sokat szenvedett nép kimerte mondani, elég volt. Hangsúlyozta a Tisza párt elnöke a nemzeti ünnep alkalmából szervezett nemzeti menetet követően Budapesten a Hősök terén. Az ellenzéki párt által meghirdetett nemzeti menet a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy út találkozásától indult a Hősök terére. Az Andrássy út és a Nagymező utca kereszteződésében az 1956-os utcai harcokra emlékeztető installációt állítottak fel. Az úttesten égő, füstölő autók voltak láthatók, fegyverek ropogása, valamint korabeli rádióadások részletei voltak hallhatók. Az elrendelt légtérzár ellenére a tömeget drónok követték. A Terrorháza Múzeumnál az 1956-os forradalmat követő megtorlás áldozatainak fényképeit és fehér rózsákat helyeztek el a résztvevők. A magyarok 1956-ban egy világbirodalom és annak hazai kiszolgálói ellen keltek fel, hangsúlyozta Torockai László, a Mi Hazánk mozgalom elnöke, parlamenti frakció vezetője, kormányfőjelöltje, pártja október 23-ai megemlékezésén a Korvin közben Budapesten. A politikus olyan puha testűekről beszélt, akik pár évtizede a Szovjetuniót szolgálták, most pedig a Brüsszeli Uniót szolgálják, annak kegyeit keresik. Azt hangsúlyozta, pártja hozhatja el a magyar feltámadást, hiszen ők az egyetlen politikai erő, amely elutasítja a világbirodalmat szolgáló globalista gazdaságpolitikát. Végül az időjárásról. Nyugat felől csökken, szakadozik a felhőzet, északkeletről is levonul az eső, amely gyenge intenzitás mellett nyugaton továbbra is előfordulhat. Hazánk délnyugati déli felére a déli óráktól vastagabb felhőzet érkezhet, és ott helyenként esőzápor előfordulhat, kis eséllyel zivatar is kialakulhat. A nyugati, északnyugati szelet az ország északkeleti felén erős, viharos lökések kísérik, majd estére veszít erejéből a légmozgás. Délnyugaton a déli szél csak időnként élénkül meg. A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, de a déli-délnyugati határ mentén kissé enyhébb lehet az idő. Késő estére 5-12 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, a szerkesztő Kónya Éva vagyok. A dió igazi kincs a konyhában, jótékony hatású egész szervezetünkre. A dió egyik legfontosabb téli termésünk és alapanyagunk. Egészségmegőrző szerepe kiemelkedő a hideg hónapokban, de bőrünk ápolására is használhatjuk. A dió igazi csodaszer. Dél-Kelet-Európától Japánig, Dél-Kelet-Kanadától Kaliforniáig, délre Argentináig előfordul. A Kárpát-medencében két fajtájával találkozhatunk gyakrabban, az egyik az ehető diót termő közönséges dió, a másik az Észak-Amerikából származó, Európában díszfaként ültetett, illetve néhor erdőgazdasági jelentőségű fekete dió. A dió gazdag omega-3 zsírsavakban és nagyobb mértékben tartalmaz antioxidánsokat más ételeknél. A dió rendszeres fogyasztása a szervezet működésének számos területén fejtheti ki jótékony hatását. Kiemelkedő a dió egészségmegőrző hatása tehát. Gazdag élelmi rostokban, vitaminokban és ásványi anyagokban, vasban, magnéziumban, kalciumban, káliumban, foszforban, cinkben, részben, mangánban és szelénben. A diófilék tartalmazzák a rák, illetve a szívbetegségek kialakulásának megelőzését, igen hatékonyan segítő antioxidánsokat és az E-vitamint is. A dió rendszeres fogyasztása a rák ellenes küzdelem egyik elismert alapja. Nagy mennyiségben tartalmazza a kedvező élettani hatású omega-3 zsírokat, melyek az emberi szervezetben csökkentik a nem kívánatos triglicerid szintet, valamint a szívbetegségek kialakulásának kockázatát. Segít megőrizni a vérerek rugalmasságát, vértisztító hatású, serkenti az emésztést, ugyanakkor nagyon hatékony gyomor és bélhurút esetén. Kutatások kimutatták, hogy a diófogyasztás nőknél csökkenti a kettes típusú cukorbetegséget is. A diót igen sokféleképpen fel tudjuk használni a konyhában. Kedvelt alapanyag és töltelék süteményekhez, gabonakásákhoz, de salátákban is kiváló. Nagyon finom pesto készíthető belőle, és pástétom is, ha egy kevés sárgarépával összedaráljuk. De önmagában is kiváló, nassolni való. Igazi kincs a dióolaj. A dióból sajtolt olaj igazi kuriózum, az egészséges és modern konyha egyik fontos alapanyaga. Erőteljes, markáns íze kiválóan ízesíti a salátákat, salátaszószokat, leveseket és mártásokat. Hamar avasodik, ezért ne tartogassuk sokáig. Linolsav tartalmának köszönhetően védi az immunrendszerünket, egészségmegőrző és gombaölő hatású. Magas E-vitamin tartalmának köszönhetően kiválóan ápolja a bőrünket. További érdekesség még a dióról, hogy számos jótékony hatását a kozmetikai ipar sem nézte tétlenül. Bőrbetegségek, pattanások, kelések, fekélyek és ekcémák esetén ezek lemosására, borogatására és gyulladásgátlásra használják. Most pedig térjünk vissza a konyhai felhasználásához. Nézzük, milyen ételek alapanyaga és milyen süteményekhez használjuk fel a diót. A válogatásban most is Süye Károlyné, Klárika néni lesz segítségünkre.
Novemberben már tényleg begyűjtésre kerülnek a csonthéjas gyümölcsök, így a dió, a mogyoró, a mandula, és hogy ezeket hogyan tároljuk, szellős zsákokba érdemes belerakni. Már most ugye ilyen zsákokkal közlekedünk szinte mindenütt, mert már textilből készült zsákok, illetve vászonból készült zsák már nagyon ritka helyen található, és ezeket a szellős zsákokat felakasztjuk a kamrába, vagy hideg helyre, vagy a garázsba, akinek milyen lehetősége van, és így tároljuk, így nem megy hozzá esetleg egér, vagy bármi olyan állat, ami nem való oda. És hát a piacon is, ha szétnézünk, héjastól is lehet vásárolni ezeket, és tisztítva dió, mondjuk a diónál úgy mondjuk eleve, hogy dióbelet veszünk, tehát a belsejét megtisztítva. Hát ezek már nem túlzottan olcsók, de hát akinek van ideje, aznak törni a diót, aznak érdemes, hogy úgy vásároljon, hogy sokkal olcsóbb azért, hogyha héjasan veszi, bár akkor nem látja, hogy mi van benne. Hogy esetleg szépe a belseje, vagy több benne a rossz, mert ilyen is előfordul. Ez mindig évjárattól is függ, hogy milyen idő van, és hát most úgy hallom a termelőktől, hogy ezelőtt nem kellett permetezni a diófát, tehát édesapám soha nem permetezte, és alig volt benne olyan, ami kukacos volt, vagy avas volt, tehát az avasság meg azután jelentkezik, csak amikor már nagyon sokáig áll a dió. De ha valakinek van, érdemes megtörni a diót, és hűtő, illetve fagyasztó szekrénybe elhelyezni, úgy kiadagolni, hogy mennyi kell egy-egy alkalomra nagyjából, és ha valakinek van lehetőség, akkor érdemes lefagyasztva tárolni, de befőttes üvegbe, ilyen csavaros üvegbe is nagyon sokáig eláll, úgyhogy nem avasodik meg. Ha pedig erre nincs lehetőségünk, akkor pedig felakasztva tároljuk a héjas diót és akár a mogyorót, mandulát. Én most kaptam mogyorót a nászasszonyomtól, mandulát pedig egy helyen találtam, de hát ebből nem túl sokat, azt most fel is használtam a kiállításhoz nagy részét, és egy nagyon jó technikát hallottam az egyik volt munkatársamtól, miután én jóra ütöttem az ujjamra, mikor a baracmagot akartam megtörni, második ütés az az ujjamra került, úgyhogy abba is hagytam. Ő azt mondta, hogy egy régi konyharuhába, vagy egy régi pólóba 8-10-et bele göngyöl, és akkor csak ütögeti, utána kiszedi belőle, és akkor így biztos, hogy nem kerül a másik kéz oda, mert egyébként meg kell fogni, mert csúszkál, elmegy, és nem tudom, anyadik ütésre sikerül, még annak is, aki gyakorlott, de vannak ilyen diótörő, meg mogyorótörő szerkezetek is, de nekem azzal például még soha nem sikerült jól, tehát érdemes ezt a módszert kihasználni. Hát ezek közül azért legtöbbet a dióbelet használjuk, már a mandulát is lehet vásárolni, de azok elég drágák az üzletekbe. Lehet mandulaforgácsot, mandulalisztet, éppen ma voltam az egyik nagyáruházba, mandulapálcikát, azt én is vásároltam, mert a karácsonyi mézeshez nagyon jó dekoráció lesz. Viszont legtöbbet talán a diót használjuk, és amikor készültem erre az adásra, úgy elgondolkodtam, hogy milyen ételekben használjuk a diót a süteményen kívül, hát nem nagyon sok ételféleséget találtam, inkább csak a süteményeknél, és főleg a úgynevezett klasszikus süteményeknek az alapanyaga a dió, egyik alapanyaga az dió, így például a zserbónak, a bejglinek, a mágnás diós, a grillásnak, az islernek, islifánknak, a pozsonyi kiflinek, és hát itt említettem kettő olyat is, amihez mákot, tehát mákkal is használjuk, a bejglinél vagy a pozsonyi kifli, tehát úgy magamban megfogalmaztam, hogy a dió és a mák úgy kézen fogva együtt járnak, mert így szoktuk párosítani, hogy az egyik ilyen, a másik olyan. Hát az aranygaluska is olyan, amit főételként tálalhatjuk, bár desszertként is fogyasztható, és hát még nagyon sokféle süteménybe, a töltelékébe, vagy a tésztájába rakunk diót. Régi mondás az, hogy ültesd diófát fiatal emberként, és majd az unokáid élvezik majd a termését, te pedig az időskorodban a lombok árnyékában hűsölhetsz majd. Hát mivel a diófa nagyon lassan nő, és ezért nagy minél korábban, ha valaki még a termését is élvezni szeretné, akkor elég korán el kell vetni, meg általában mondják, hogy az unokáknak ültetek egy diófát. És hát a régi öreg diófákat, ez nagyon sok éven át ugye növekszik, meg megvan. A kivágott diófából készülnek talán a legszebb utódarabok. Hát olyan csodálatos színe és erezete van a diófa alapanyagának, hogy ez egy nagyon megbecsült asztalos termék volt, hát ma már nagyon kevés ilyet készítenek. Gyerekkoromban kivágtunk egy nagy diófát a szőlőbe, és édesapám ebből készített egy kis asztalkát, hozzá három ilyen kerek háromlábú széket, hát a kis asztal az az enyém lett most, és hát ez tényleg annyira szép, és hát nemes fának mondhatjuk ilyen szempontból is. Hát a zöld dióból készülhet befőtt édes csemegeként fogyasztjuk, hát ebből elég egyet-kettőt megenni, mert többet talán nem is bírnánk. Én ilyet még nem készítettem. Viszont a nyáron készítettem diólikőrt pálinkával és mézzel. A Horváth Ilona szakácskönyve is benne van, de több hónapos állás után, mikor leszűri, azután tesz hozzá szirupot, vízzel főtt cukrot, tehát szirupot tesz hozzá, és úgy lesz belőle likőr. Hát én elég sokáig hagytam rajta a zöld diót, elég barna lett, tehát az ízét még nem tudom megmondani, hogy milyen, mert még nem kóstoltam meg, majd most jön egy ilyen esemény, amikor majd előtte megkóstolom, hogy tálalhatom-e majd a vendégeknek, mert azért nem akarok vele felsülni, de hát aki gyakorlott ebbe, akkor lehet, hogy már jövőre nem így készíteném meg. Talán öreg is volt már a dió, már kemény volt, tehát korábban kellett volna, amikor még szinte puha, meg teljes a belseje, itt már érezni lehetett a héján keresztül a csonthéj, már kifejlesztette a csonthéját, és hát nem tudom, hogy milyen lesz, úgyhogy majd meglátom, majd beszámolok róla, hogyha megkóstoltuk. Viszont a dió törésnél édesapám mindig ügyelt arra is, hogy néhány diószemet kettéhasított késsel. Nekünk szuhakállóban nagyon rosszul törő diónk volt, hogy nagyon kemény volt, hát vannak ugye papírhéjú diók, nagyobbak, egyebek, és mindig késsel ketté hasította, úgy szedte ki belőle a belsejét, és ezt félre rakta. Ebből nekünk gyerekjátékot készített, nem tudom, még van-e olyan hallgató, aki erre emlékszik. Pengetőnek hívtuk mi, amihez még gyufaszál, és a pelkig gumiból kihúzott kis vékony gumiszálak kellettek, és ezt kifeszítette, olyan volt, mint egy lant, lehetne mondani, tehát még az alakja is a lanthoz hasonló a diónak, és akkor rá volt tekerve cérnával a gyufaszál, és az pengette a gumihúrokat. Érdekes kis kedves hangot adott ki. Ezt aztán az öcsém is megtanulta édesapámtól, és később még az én gyerekeimnek is készítettek. Hát nem tudom, hogy ők esetleg tudnak-e, illetve már csak Attilát, hogy tud-e még készíteni, mert érdekes módon nagyon sokszor előjön emlékébe, amit nagyapától tanult, és lehet, hogy ez is ott van, raktározza, még csak majd ki kell belőle szedni, hogy meg tudja csinálni. Én a nagyobb dióhéjba szalmafonással picike kis betlehemet is készítettem már, és most is van tervem, de hát a vásárokon, vagy ilyen népi ünnepélyeken felelhetők a dióba készült kis babák, mint egy kis pólyás baba, egy fa golyóra a feje, és akkor arra ilyen kis csipkét raknak, vagy ki hogyan készíti, tehát ez is jó, és eladják ugye ezekbe a vásárokba. És én most készítettem egy őszi magvakból koszorút, amihoz felhasználtam a diót, a magyarót, mandulát, az őszi barackmagot, mert azt megszedtem a nyáron, vagy nyár végén, a szilvamagot, és akkor még gesztenyét, meg makot gyűjtöttem hozzá, nagyon szép lett, ragasztó pisztolyjal egy fűkoszorúra ragasztottam ilyen sávokba ezeket, és utána pedig lakkal lefújtuk. És ehhez majd őszi színeket, piros, barna, citromsárga, narancsárga, lila, bordó szalagból majd egy bokrétát kötök rá, mert nagyon jól néz ki már úgy elkészítve, és még a bokréta nincs rajta. Kevés olyan ételünk van, amihez diót használunk. És ezek közül a gyerekkoromba visszaidézve a diós metéltet említeném, amikor mákos metéltet is készítettünk. Én ezt nem nagyon szerettem. Asszonyként nem is nagyon készítettem talán életemben egyszer.
Igen, talán a menzán találkozhat vele mindenki leginkább.
Hát, még ott nem is annyira a diós, akkor inkább a prézlis vagy grízes tésztához hasonló, bár édesanyám úgy készítette, hogy mindig olvasztott fel vajat, és azzal megcsurgatta, meg mézet tett rá, úgy már sokkal ízletesebb volt. Viszont az aranygaluska az egy kedvenc étel volt a családban, azt én is gyakrabban készítettem, még mikor itthon voltak a gyerekek. Viszont van egy húsos étel, amiben dió kell az öntethez. Ezt szeretném elmondani. Tehát amikor ezt először evett a lányom, azt mondja, édesanyja, ez olyan liblingszerű, hogy kedvenc, és tényleg kedvenc is vált a családba. Hát ehhez mi szükséges? Egy kiló csont nélküli tarja vagy karaj. A karajból is a hosszú karaj jobb, mert a rövid karaj nagyon száraz. Két fej vörös hagyma. 20 deka füstölt szalonna vagy császárszalonna, 25 deka füstölt kolbász, házi kolbász természetesen, és az öntethez 3 deci 30%-os vagy 20%-os tejszín, 1 deci ketchup, és 2 púpos evőkanál darált dió kell, ezt össze kell keverni, és majd a végén rá kell önteni. Tehát a hús elkészítését mondom, most a húst megmossuk, lecsepegtetjük, felszeleteljük, és egy kissé kiverjük, kiklofoljuk, vagy ahogy Erdélyben mondaná, kipotyoljuk, és egy kicsit besózzuk. A szalonnát vékony csíkokra vágjuk, a kolbászt is, a kolbászt meg a megtisztított hagymát karikára vágjuk. Egy sütőtálba rakjuk az alapanyagokat, először a szalonnával beterítjük, olyan tepsit vagy sütőedényt használjunk, amit utána az asztalra is tehetünk, érdemes úgy, hogy ne kelljen, mert ha már hozzányúlunk, nem lesz olyan gusztusos, hogyha úgy tálaljuk, és akkor megy a szalonna, hús, kolbász, hagyma, és amit szintén a hagymát egy kicsit besózzuk, hogy összeessen, ne legyen olyan parázs, és az öntetet összekavarjuk, és ráöntjük a húsra. És alufóliával befedve, 170 fokos sütőbe körülbelül 2 óra hosszáig sütjük. Ezt is megnézzük, hogy megpuhult-e, és ha már megpuhult, akkor levesszük róla a fóliát, és még 15 percig sütjük. Ehhez sült burgonya vagy párolt rizs illik legjobban. Hát tésztával még nem próbáltam, de inkább csak sült krumplival szoktuk.
Esetleg érdemes kipróbálni az édes burgonyát, hiszen azt ugyanúgy meg tudjuk csinálni, mint a szalma burgonyát is, és mégis ezt a ketchupnak az édeskés ízét egy picit visszahoz.
Hát igen, vagy csicsókával is lehet, igen. És én éppen holnapra édes burgonya krémleves terveztem, tehát használom. És ez egy nagyon jó kis étel, mert előre is elkészíthető, tehát szépen összerakható, hűtőszekrényben még jobb is, hogyha áll egy éjszakát, és akkor másnap csak meg kell sütni. Arra kell vigyázni, hogyha a hűtőszekrényből veszük ki mondjuk a porcelántálat, akkor hagyni kell egy kicsit szobahőmérsékleten megmelegedni, vagy pedig együtt meleg, tehát úgy betenni a sütőbe, hogy nem előmelegítjük, nehogy a forró sütőbe beletesszük a hideget, vagy jénainál is ugyanez a helyzet, vagy most vannak ezek a kerámia sütőedények, nem szabad rögtön a hűtőszekrényből betenni a forró sütőbe, mert akkor könnyen szétpattan, és akkor oda az ételünk is, meg nem beszélve a sütőnek a takarításáról. Hát ezt érdemes kipróbálni, ajánlom a kedves rádió hallgatóknak, mert kiadós is, zaftos is, el is áll, még másnap is élvezhető az állag, az íze, tehát vendégváróként is nagyon jó, ha több vendéget várunk, akkor érdemes elkészíteni ezt. Az aranygaruska az általában a gyerekek kedvence. Mostanában csak azért nem főztem, mert 2 unokám sem szereti a diót. Na most a dió azért azt említsem meg, hogy allergén növény. Tehát vannak olyan emberek, akik nagyon rosszul tudnak lenni egy szem dió elfogyasztásától is, tehát tudniuk kell. Mogyoró, dió, ezek a nagyon allergén növények. Aki erre, és hát így nem, miután nem szeretik erőltetni, nem merem, mert nehogy aztán önnáluk is esetleg olyan reakciót váltson ki, ami nem kívánatos. Viszont az én gyerekeim nagyon szerették az aranygaluskát, most ezt általában akkor főztem, amikor húsos leves volt, egy gulyásleves, egy palószleves, tehát ami egy nagyon tartalmas, ahhoz az aranygaluska kiváló volt. Most ennek a hozzávalóit szeretném elmondani. 1,5 kiló liszt, ehhez kell 2 deka élesztő, 2 tojás sárgája, 5 deka vaj, 5 deka cukor, 1 kevés tej, amiben az élesztőt megfuttatjuk ugye a szokásos módon. Elkészítjük a tésztát, hagyjuk megkelni, és amikor már megkelt, akkor lisztezett táblára borítjuk, gyúrótáblára, és akkor elnyújtjuk elég vékonyra. Én egy nagy pogácsa szaggatóval, illetve pohárral is szoktam nagy átmérőjű pohárral is kiszaggatni. Most a olvasott szakácskönyvekben, ahol már találkoztam ezzel az aranygaluskával, ott csak szorosan egymás mellé rakni, és meghinteni a tetejét dióval. Én nem így szoktam, hanem a kis pogácsákba egy olyan mokáskanálnyi baracklekvárt teszek, és akkor összefogom a 2 végét ilyen csúcsosra, és szorosan egymást előtte természetesen kivajazom az edényt. Ez is egy ilyen sütőedényben, amivel asztalra tehető, abba érdemes elkészíteni, és akkor egymás mellé rakosgatom, de még mielőtt betenném a tepsibe, akkor a 15 deka vajat felolvasztok, nem sütöm meg a vajat, csak felolvasztom, és megmártom a vajba, utána pedig a porcukros dióba, és úgy rakom egymáshoz, tehát nem kell a végén sem meglocsolni a vajjal, se a dióval, de így akkor jó zamatos lesz ugye az a baracklekvár, kicsit hasonlít ugye a zserbóhoz is az íze, így a lekvár meg a dió együtt párosításával, és akkor így rakom bele a tepsibe a sütőformába, hát ezt lehet kugló formába is rakni, vagy ilyen koszorú formába is rakhatjuk, tehát attól függ, hogy mennyire elegánsan akarunk tálalni, tehát kiválasztjuk a megfelelő formát, és úgy rakjuk bele. Hagyjuk még így, hogy megkeljen, mikor belekerült a sütőedénybe, és utána 180 fokos sütőbe aranybarnára sütjük. Ha véletlenül az olvasztott vajból maradna, akkor azt nyugodtan rárocsolhatjuk a tetejére, de általában megszívja ez az adag. Lehet, hogy néha még nem is elég a 15 deka vaj, hanem akkor érdemes egy 25 dekás vajat venni, abból 5 deka megy a tésztájába, 20 dekát pedig felolvasztani, annál finomabb lesz. És hát ehhez vaníliamártás, borsodó vagy csokoládémártás illik. Hát én nem mindig szoktam sodót készíteni hozzá, hanem ha sietek, akkor híga pudingot főzök, és akkor azzal is kiváló. Tehát, hogy több tejet teszek hozzá, mint amennyi az előírás, és akkor az is egy ilyen kellemes lesz.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a diós ételekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, további diós recepteket ismerhetnek meg. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Népzenei kincsestár.
Kedves hallgatóink, a Zsája zenekart többszörösen elismert és díjazott egykori Holdviola együttes alapítója, Farkas Péter és énekesnői Gulyás Sára, valamint Bognár Lilianka hozták létre azzal a céllal, hogy az elektrofolk mellett számos új, izgalmas, néhol merész irányt is megjelenítsenek zenéjükben. A magyar népdalkincsből táplálkozó ősi dallamokat mai hangzásvilággal összetéveszthetetlen stílusban ötvöző zenekar élő előadásai különleges zenei és látványélményt nyújtanak a közönségnek. Nos, ennyi bevezető után népzenei műsorunkban a Zsája együttes felvételeiből válogatta a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Összeállításunkhoz kellemes zenehallgatást kívánunk!
Hiri hiri kacsaresznye gondorodik, alla bella haja, minél inkább gondorodik, annál inkább pirosodik haja.
nekünk itt a világ, ha már szabad a pálya, akkor szalad a verte bennünk Balatoni, vagy éppen Soproni. Ki tudja, meddig lesz miénk a nyár, ki tudja, meddig lesz napsugár, soha nem felejtjük el ezt a napot, persze csak akkor, ha te is akarod.
az éjszakai csendtől. Kérdeztem, de néma volt, és a száz alakban visszatérő kérdés: mit akarok, mit akarok tőled én? Faggattam a tiszta fényű hajnal, faggattam, de és a száz alakban visszatérő kérdés: mit keresek, mit keresek nálad én? Visszatérő kérdés: miért szeretlek, miért szeretlek mégis én?
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban a Zsája együttes felvételeiből válogatott a zenei szerkesztő Bartók Beáta. Nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket és további jó rádiózást, valamint szép péntek délutánt kíván önöknek a műsorvezető, Farkas Erzsébet, a viszont hallásra.
Délidőben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a délutáni stáb nevében is. Ma a technikai pultot Karkus István kezeli, a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. A bemondót Berec Renátát hallják. Most hallgassák meg a délutáni műsorkínálatot. A 14 órai hírek után kezdődik Merítés című műsorunk, melyben a többi mellett szó lesz arról, hogy bemutatták Nemes Jeles László új filmjét, az Árvát. A Pince Színház legújabb premierje az Elefántos dal Dicső Dániel rendezésében, és a Koncertó Budapest ünnepi hangversenyt ad az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseinek tiszteletére a MÜPÁ-ban. 14 és 15 óra között Tokai frekvenciánkon Lélekműhely című összeállításunkban Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadását hallják a Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben Szülőföld című műsorunk szól. Megismerhetik a Paletta a Családokért, Gyermekekért Egyesületet, majd szólunk az Egri Vár aktualitásairól. Ajánlunkban Novákném Lakár Zsófiát, az Egri Dobó István Vármúzeum igazgatóját hallják.
Az idei év különleges volt, mert a Vár ásatásainak 100. évfordulóját ünnepeljük. Ugye 1925-ben kezdődött meg az a szisztematikus, tudományos, levéltári kutatásokkal is egybekötött feltárása a várnak, amely tulajdonképpen mai napig is folytatódik, tehát ez egy élő folyamat, viszont nagyon sok emblematikus alakja van, akikre mi ezen a napon emlékeztünk és emlékezünk. Egyrészt műhelybeszélgetéssel, másrészt egy nekik emléket állít tábla újraavatásával, illetve restaurálásával.
15 órától irgalmasság óráját hallanak, majd Claret Szent Antal Máriáról emlékezik meg Néhai Katona István egri segédpüspök. 15 óra 30 perckor kezdődik Hitvalló című műsorunk, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektorhelyettese Laskai Annával, az Egyetem Impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az Egyetem pedagógiai kar dékánjával, és Kovácsné Nagy Diánával, az EKKE gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti iskola és technikum hittanárával Jézus Krisztus személyéről elmélkedik. 16 óra után kezdődik kívánságműsorunk, ezt követi az iránytű. A mai műsorban rádiónk 25. és televíziónk 14. születésnapja alkalmából beszélget Szarvas István atya, a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány kuratóriumi elnöke, Bércesi András, rádiónk és televíziónk igazgatója, főszerkesztője és a szerkesztő Molnár András. Következzen egy részlet a hallgatottsági adatokról.
Gyakorlatilag egy ilyen 10% körüli hallgatottságot tudunk magunkénak. Azt tudni kell, hogy Egerben azért kb. 8-9 rádióadó működik, tehát szerintem ez a szám nem olyan rossz. És ami még fontos, hogy a beszélő rádiók közül, tehát mondjuk a közrádió, és még van egy-kettő, ami úgymond beszélő rádió, ott az első helyet foglaljuk el. Tehát szerintem ez a rangsorban nagyon jó, és van még egy nagyon jó számunk, hogy azt is mérték ebben a kutatásban, hogy mennyi időt tölt a rádiózással egy-egy rádióhallgató. Itt viszont a 4 óra fölötti napi értékkel mi magasan vertük a mezőnyt, ha szabad ilyen profánul fogalmazni. Tehát itt ugye szó volt a hűségről, hát ez pontosan jól kifejezi a hűséget.
17 órakor regionális híreket, akkor esti hírmondót és regionális sporthíreket hallanak. 18 órától rózsafűzéri meccságot közvetítünk az Egri Bazilikából. 18 óra 30 perckor kezdődik Daloljatok az Úrnak című műsorunk. 19 óra után könyvjelző című műsorunkban dr. Bartók Béla történésszel megvizsgáljuk, mi a zendülés, lázadás, szabadságharc, háború szavak közötti különbség, és beszélgetünk a forradalom szó jelentéséről, eredetéről is. 19 és 20 óra között Tokaji frekvenciánkon Találkozás című összeállításunk szól. Ugyanebben az idősávban Kisújszállási vételkörzetünkben a Görög Katolikus Egyház adását hallgathatják. 20 óra után Közelkép című műsorunkkal jelentkezünk, melyben Kós Patrícia író, szerkesztő, fordítóval beszélget, a műsorszerkesztő Somosvári Eszter Anna. Ezután kezdődik a Liceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem műsora. Kedves hallgatóink, ez délutáni esti programkínálatunk. Műsorismertetéssel legközelebb a 20 órai hírek után jelentkezem. További jó rádiózást kívánok, Berec Renátát hallották.
Az elmúlt éjjel újra veled álmodtam, álltunk egy folyónál ketten mámorban. Elmondtad, mit elhazudtál oly sokszor, én gyönyörködtem, s hittem neked századszor. Mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz. Lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre értened, hogy féltelek, féltelek. Álmomban gyönyör voltál,
gyönyör voltál, s nem szóltál,
egy pillantással oly sok mindent. Hozzád értem, s éreztem, amit a való életben már nem. Lelkem felkacag, aztán meghasad,
mert én látom rajtad, hogyha fázol, és nekem is fáj, hogyha sírsz, lehet már nem vagyok ott veled, de meg kell végre érni.